Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en, és Mészáros Antóniával beszélgetek, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójával. Kezi csókolom, Antónia.
Jó napot kívánok.
Május hónap, ez nagyon fontos, 1% rendelkezni lehet az adóról, és az egy izgalmas dolog és izgalmas kérdés, hogy egy akkora szervezet, mint az UNICEF, a világ egyik legnagyobb és leghitelesebb szervezete, az hogyan gazdálkodik, mire használhatja föl a magyarországi 1%-okat, és mire használhatja föl a nemzetközi szervezettől érkező pénzeket?
A nemzetközi szervezettől nem érkeznek pénzek a mi finanszírozásunkra, ugyanis az UNICEF úgy működik világszerte, hogy a fejlett országokban, az úgynevezett magas jövedelmű országokban nemzeti bizottságok, vagyis helyben bejegyzett alapítványok formájában leginkább támogatást gyűjt a világ legkiszolgáltatottabb gyerekei számára, és helyi erőforrásokból biztosítja az ottani helyi, jelen esetben magyar gyerekek számára létrehozott programokat. Úgyhogy a világszervezet az nekünk ad nyilván tudást, meg rangot, meg ismertséget, de pénzt nem ad hozzá arra, hogy itt Magyarországon, egy magas jövedelmű országban a gyerekeket segítsük. Ehhez nekünk Magyarországon kell megtalálnunk a forrásokat, és az 1%-os kampány az az egyik legjobb módja ennek, úgyhogy nagyon fontos a számunkra. Ebből a bevételből tudjuk eltartani azt a számos több mint 15 programunkat, kezdeményezésünket, amivel a hazai gyerekeknek segítünk, részint a legkiszolgáltatottabb, hátrányos helyzetű hazai gyerekeknek, részint minden gyereknek, amikor olyan témákról van szó, ami ugye anyagi háttértől teljesen függetlenül érinthet bármilyen családban gyerekeket, ilyen például a mentális egészség, a gyerekek lelki egészségének kérdése, amit hát a Covid különösen megtépázott-e. Egyébként is elmondható, hogy sokat kell foglalkozni vele, ilyen a gyermekbántalmazás, ami szintén bárhol előfordulhat, és a kortárs bántalmazás, amikor a gyerekek egymást zaklatnak, mondjuk például iskolai vagy online kontextusban, és még sorolhatom hosszan, meg örülök, ha van rá lehetőségem, de a lényeg az, hogy ezekkel a témákkal fontos foglalkozunk, nyilván a nemzetközi szervezetből nagyon sok tudás, anyag, információ ered, de finanszírozni nem finanszírozzák a helyi programjainkat, annyit tudunk segíteni a magyar gyerekeknek, amennyire a magyar társadalom lehet.
Igen, ez nagyon jó, hogy ezt elmondta, és akkor nyilván két-három lábon áll ez a történet, van az 1%, vannak a támogatók, akár vállalatok, kisebb-nagyobb vállalatok, szervezetek, de nagyjából akkor ebből a keretből áll össze a hazai program lehetősége. Tehát addig tudnak nyújtózni, amíg ezek a támogatások érnek tulajdonképpen.
Igen, ez pontosan így van, nagyon nagy jelentősége van a számunkra, az 1%-ból eredő bevételeknek éppen ezért, és ez a szabály, hogy is törvény szerint sem vihetnénk külföldre, ez szinkányába se jut, ez teljes egészében a helyi tevékenységünk finanszírozására használjuk.
Próbálok óvatosan fogalmazni, de ez talán azért fontos, meg azért volt fontos ezt tisztázni, mert nagyon sokan, amikor rendelkeznek, akkor valamire gondolnak, hogy ez az 1%, ez itthon hasznosuljon, vagy valahol máshol hasznosuljon, de van egy konkrét céljuk.
Így van, ez nekünk egy általános nehézséget okoz, hogy bár minket nagyon sokan ismernek el és szeretnek, de van egy ilyen rekoncepció, hogy ez bizonyára egy külföldről jól finanszírozott szervezet, ez segíteni nem kell. Ez amúgy sincs így, tehát mi rendszeres adományokból alapvetően átlag emberek havi pár ezer forintos adományaiból tudunk működni, és nem tart el minket, a működésünket sem tartja a rendszerű szervezet. De a helyi programjaink esetében is így van, és ezt nem tudjuk elégszer elmondani, mert hát nagyon sok más alapítvány eszemben, ahol egyértelmű hogy a közönségnek, hogy hát nyilván például egy felvételből helyi adományokból tud csak működni. Rólunk azt gondolják, hogy azért, mert az ENSZ egyik szakosított szervezete vagyunk, ezért bizonyára a pénzt is megkapjuk hozzá az ENSZ-től, és ez egyáltalán nem így van, világszerte sem az ENSZ költségvetéséből működik az UNICEF, nem kap onnan direkt támogatást, hanem valójában a jobb sorsú emberek szolidaritásából a nehezebb sorsú gyerekek felé.
Nagyon sok programjuk van, úgy említette, hogy azt hiszem 15 szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek. Ugye láttam, hogy fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozó felnőttek lelki egészségének megőrzésé is egy programjuk. De én belekapaszkodnék rögtön abban, amit talán elsőként mondod, de az egyik anyagban is talán elsőként láttam, a megtépázott lelki egészség, a hazai fiatalok megtépázott lelki egészségért. És itt a Covidot is említette, ezt az UNICEF milyen segítséget tud nyújtani ebben a témakörben?
Az UNICEF globális adatai is azt mutatták már a Covid előtt is, hogy 7 kamaszból egynek van diagnosztizálható mentális betegsége, ami ugye már eleve egy nagyon magas szám, és az elmúlt években a Covidot megelőzően is valójában egy csendes járványról beszélt már a világszervezet, ami a fejlett országban, Európában ugyanúgy, vagy akár egy kicsit jobban is érintette egyébként a fiatalokat, és ennek nyilván sok eleme van, számos kihívással kell megküzdeniük egyébként is, ugye a fiatalok lelki egészsége egy téma, amire érdemes odafigyelni, de a digitális világ sem segített ebben az elmúlt években. Hozzájárul az úgynevezett klímaszorongás is, ami a fiatal és a legfiatalabb generációkat nagyobb mértékben érinti jóval, mint minket idősebbeket, és ez egy több komponensű történet. Mi itt Magyarországon, amikor elindult a világjárvány, akkor ismertük föl, hogy lehet, hogy fizikai értelemben ez nem a fiatalokat, és a gyerekeinket összeérteti legjobban, viszont mentális értelemben nagyon súlyos ára van, és pont ez a fiatal kamaszkorosztály fizeti meg ezt a legsúlyosabb árat. Úgyhogy mi akkor kezdtünk el ezzel kiemelten foglalkozni Magyarországon, először elkezdtük kutatni a témát, szülőket és gyerekekkel foglalkozó szakembereket kérdeztünk meg, és egészen drámai eredményeket kaptunk arról, hogy hogyan romlott szerint itt az elmúlt időszakban a környezetükben, gondoskodásukban élő gyerekek lelki egészsége. Aztán azt tapasztaltuk, hogy a világjárvány végével, vagy legalábbis a lezárások végével igazából nem múlt el ez a probléma, nem oldódott meg a kérdés, és azt hiszem, hogy bárki, akinek fiatalok vannak a környezetében, valószínűleg saját tapasztalatokkal is rendelkezik erről. Miközben azt is tudjuk, hogy az ellátórendszer nem bírja ezt a terhelést, és egyébként nem csak Magyarországon nem bírja, tehát ha nemzetközi kollégákkal beszélgetek, akkor ugyanezeket a dolgokat mondják el, hogy nincsen elég gyerekpszichológus, nincsen elég gyerekpszichiáter az országban, nincsenek eléggé felkészülve az iskolák és az iskolai tanárpszichológusok sem arra, hogy hogyan ismerjék föl, amikor olyan szintű probléma van, hogy segíteni kéne, de ha felismerik, akkor nem tudják hova küldeni a gyereket, mert nincs elég kapacitás, hónapokkal későbbre kapnak időpontot a családok, még akkor is sok esetben, ha egyébként magánellátásban indulnak el, tehát nem is csak az állami kapacitás kevés, hanem egyszerűen a szakember kevés, mert korábban nem volt annyira előtérben ez a probléma. A gyerekeink közben pedig sok esetben vergődnek, és magukra maradnak fontos problémákkal, amiket súlyosbíthat akár mondjuk az a feszültség is, ami egy fiatal közösségen, mint egy iskolai közösségen belül található. Itt gondolok az iskolai erőszak jelenségére, ami lehet lelki és verbális és fizikai is, és ami szintén nagyon elterjedt, és azt tapasztaltuk a magyar felméréseink során, hogy 66%-a a mai fiataloknak számol be arról, hogy érte ilyen rendszeres bántás a kortársai részéről valamikor az iskolai karrierje pályafutása során, és ez persze kapott egy új dimenziót az online térrel az elmúlt években, ahol ez a bántás sokszor kegyetlenebb is tud lenni, hiszen arc nélkül, fizikai kontaktus nélkül még jobban elszabadulhatnak bizonyos gátlások, és a Covid időszaka erre is rátett egy nagy lapáttal, hiszen akkor a gyerekek elkezdtek még sokkal nagyobb időt tölteni az online térben, ahol ezek a negatív jelenségek is felerősödtek. Úgyhogy nagyon sok eleme van annak, hogy miért romlott ennyit a helyzet, de mindenképpen foglalkozni kell vele. Mi ezt elég sokféle módon tesszük, tehát egyrészt különféle anyagokkal segítjük a gyerekekkel foglalkozó felnőttek tudását és lehetőségeit ebben a témában, a tanárokat, a szülőket, a gyerekekkel dolgozó szakembereket, hogy felismerjék, amikor gond van, és cselekedni tudjanak. Lelki egészségórákat is tartunk, ez olyan szakembereket képeztünk ki, akik már eleve mentálhigiénével foglalkoztak, sok esetben iskolapszichológusok, hogy a gyerekeknek tudjanak beszélni ezekről a jelenségekről, és segíteni abban, hogy hogyan oldják a feszültséget, amiben élnek, illetve hogyan tudják elismerni, amikor segítségre van szükségük, és hova tudnak fordulni, és hogyan tudják kezelni ezeket a helyzeteket, meg egymásnak a társaikat is, hogyan tudnak segíteni. Egyébként nem a mentális egészség programunkban, de más programokon foglalkozunk fejezetten az iskolai és online erőszakkal, ami azért összefügg ezzel a jelenséggel, tehát nyilván itt ezeket az anyagainkat mind érdemes használni, mert hogy lehet, hogy releváns az is. És adunk szupervíziót is például gyerekekkel dolgozó felnőtteknek, tanároknak nagyon sok esetben, mert ők maguk is küzdenek. Egyrészt azzal, hogy az ő lelki egészségüket is megviselik azok a helyzetek, amikben benne vannak. Másrészt nyilván a gondjaikra bízott fiataloknak a problémáival, úgyhogy szupervíziót biztosítunk mindenesen a számukra, mivel már nagyon sok száz szakember él. Szülőcsoportokat is működtettünk kifejezetten a COVID idején, ahol a gyerekeik mentális problémáival eszköztelenül szembesülő szülőt jöhettek el szakemberek által vezetett sok alkalmas kurzusokra, ahol megtanulták szintén, hogy hogyan tudnak segíteni, meg hogyan tudják elismerni azt, hogy mikor kell lépni és milyen irányban. És hát nagyon sok eleme van még ennek a programnak, amiben egyébként videós anyagokat, webinárokat is lehet találni, tehát valaki feljön az UNICEF Magyarország weboldalára, akkor ott megtalálja ezt a feltalálgató programot. Nem lehet eleget beszélni a gyerekek lelki egészségéről, aztán általában a lelki egészség sokáig tabu volt, és az egy jó fejlemény az elmúlt éveknek, hogy most már azért inkább szóban róla, és az emberek, felnőttek is mernek tenni a saját mentális épségükért, de a fiatalok esetében ez egyrészt egy nehezebb történet, másrészt nekünk felnőtteknek is felelősségünk van.
Hallgatom, Antoni, és közben azon gondolkozom, összein is sem tudom, hogy itt hányféle dologtól szoronganak már a mai gyerekek, meg a mai fiatalok. Minden társadalomnak, minden kornak megvoltak a maga problémái, szorongásai, de most valahogy, mintha megsokszorozódtak volna, meg nyilván most sokkal érzékenyebbek vagyunk rá, szerencsére a tudomány is sokkal jobban kutatja ezt. Van itt egy érdekes dolog, volt egy reprezentatív kutatásuk, ezt nem gondoltam volna, pedig az én gyerekem is hasonló korú és nyilván érintett, hogy a magyar fiatalok 90%-a szorong a klímaváltozás hatásai miatt, és ez csak egy szorongás, de 90% ez egy döbbenetes arány.
Igen, ez így van. Minket is meglepett egyébként. Említettem, hogy sok kutatást végzünk itt Magyarországon is. Itt arra kérdeztünk rá a kérdőív elején, amikor még nem tudták a fiatalok, hogy kifejezetten milyen témával fogunk foglalkozni, különböző témák mennyire okoznak nekik szorongást, vagy nem, és meglepő módon az kérdésfeltevés idején éppen a szomszédban nem olyan régen kitört háborúnál, és a szegénységnél is nagyobb mértékben, sokkal nagyobb mértékben foglalkoztatja a fiatal korosztályt ez a klímaváltozás, klímakrízis téma. És hát a 90%, aki azt mondja, hogy szorong tőle, azt szeretnénk megoszlik, hogy ebben benne van az a körülbelül 33%, aki azt mondja, hogy nagyon intenzíven szorong, és kifejezetten dühös, és benne vannak azok is, akik kisebb mértékben szoronganak, de foglalkoztatja őket, úgy is érzik, hogy nem kapnak elég hiteles információt, elvesznek a témáról szóló tudósítások tengerében, nem tudják eldönteni, mi az, ami túlzás, mi az, ami hitelesnek mondható. De úgy érzik, hogy az oktatási rendszeren keresztül nem kapnak elég információt, nem tudják, hogy ők személyesen mit tehetnek, és ezért tehetetlennek érzik magukat, és nagyon szeretnének valamiképpen hozzájárulni. Tulajdonképpen az van, hogy gyerekes volt a kutatásunkban, hogyha jól emlékszem, 97%-a mondta azt a fiataloknak, hogy ő akár személyes áldozatárán is szeretne maga tenni azért, hogy elkerülhetőkedjenek a rosszabb forgatókönyvek, csak irányítatást szeretne, hogy minek van értelme, amit tenni tud. A klímahősök programunk foglalkozik egyébként kifejezetten ezzel, hogy hogyan lehet ezt a nagyon negatívan, tehetetlenül megélő, szorongó érzést pozitívba fordítani cselekvésbe, és azt a lehetőséget megadni a fiataloknak, hogy részt vegyenek a diskurzusban, hallathassák a hangjukat, lépéseket tudjanak tenni egyéni szinten, amiről tudjuk pszichológusoktól, hogy egyébként arra is óriási hatása van, hogy oldult jön ez a szorongás.
Nagyon fontos a fiatal nagyköveti tanács, csak egy pár percünk van erre, amit olvastam az UNICEF Magyarország szervezésében. Ez azért fontos, mert azért leginkább talán a fiatalok tudják azt, hogy ők mitől szoronganak, és lehet mindenféle felnőtt kutatás ez ügyben, és mindenféle tudományos ember és szervezet alkothat ilyen tímeket, de azért a gyerekek nélkül ezt nagyon nehéz megoldani. Tehát jó az, hogy a fiatalokat, önmagukat kérdezik meg, és ők maguk tudják elmondani. Szószólói lehetnek annak, hogy nekik milyen programok érdekesek, és mi az, ami leginkább hasznos a számukra.
Valóban nagyon fontosak nekünk a fiatal nagyköveteink, de nem kifejezetten csak a szorongás téma miatt, hanem általában a működésünk egészében megpróbáljuk bevonni őket. Épp azért, amit említett, mert hogy ők tudják a legjobban, hogy mi foglalkoztatja a saját korosztályokat, és hangot tudnak ennek adni. Úgyhogy vannak olyan programjaink, amit kifejezetten a fiatalok bevonásával tervezünk meg. Általában a megvalósításba is bevonjuk őket. Amikor eseményeket szervezünk, akkor gyakran kulcsszerepeket kapnak benne, nem csak megnyitó beszédeket mondanak, de végig mondjuk beszélgetéseket moderálnak, és hallhatják a hangjukat, és meghatározhatják azt, hogy egyáltalán mi az, amilyen témával foglalkozunk, hogy amilyen irányba elmenjünk. De vannak olyanok is közöttük, akik a gyerekjogokkal foglalkozó programokba vonottak be, és megtanulták azt a tananyagot, amit aztán más önként, felnőtt önkéntesekkel együtt iskolákba visznek el, ahol a gyerekeket a saját jogaikkal kapcsolatban lehet tudatosítani. Vannak, akiknek ez a mentális lelki egészség irány szimpatikusabb, és ezzel foglalkoznak többet, választhatnak is egy kicsit a fiatal nagyköveteink, hogy kinek melyik téma fontosabb, és nagyon sokszor saját ötleteket és projekteket is hoznak. Minden esetben mi igyekszünk semmivel nem foglalkozni anélkül, hogy a részvételiséget, az érintett korosztály részvételét nem biztosítanak.
Jó, szóval nagyon sokszínű a programjuk, és ebbe csak tényleg belekapkodni tudtunk most az elmúlt 20 percben. Nagyon szépen köszönöm, és szurkolok, hogy sokan gondolják azt, hogy fontosak ezek a programok, és fontos tájékozódni akár az UNICEF honlapján. És
talán alapvetően az fontos, hogyha azt szeretné valaki, hogy a világ legrangosabb, legismertebb gyerekjogi szervezete sokat tudjon tenni a magyar gyerekekért, akkor az tényleg az 1%-on keresztül tudja segíteni.
Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója volt a beszélgető társam. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, viszont hallásra.